Üdv mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin. Már az előző adásban elkezdtük az arról való beszélgetést, elmélkedést, hogy a harmadik világháború küszöbén vagyunk, vagy pedig ezt a kiújult, illetve második hidegháborút éljük éppen. Van mindenre pro és kontra érv, és hát ugye azért beszélgetünk erről, mert szerintünk nagyon sok mindenkit foglalkoztat ez a jelenlegi helyzet. Úgyhogy marad ez a téma. Ebben az adásban azt gondoltuk, hogy arról beszélgetünk, hogy a két nagyobb oldalt vizsgáljuk meg, és megnézzük, hogy melyik oldalon érdemes állni, hogyha lehet ezt ilyen bagatell módon megfogalmazni. De mielőtt ide eljutunk, ott hagytuk abba, hogy megvizsgáltuk a második világháború kitöréséhez vezető eseményeket, és azt néztük, hogy mennyiben hasonlítanak ezek a jelen helyzetre. Tehát a 30-as évek eseményei, késő 20-as évek eseményei mennyiben hasonlítanak. És én azt mondtam neked, hogy van egy pár olyan dolog, ami markánsan más, mint akkor volt. Ezek közül az egyik, amit már korábban is említettem, az érdek és a különböző érdek vektorok, és ide sorolnám a klímaváltozás okozta kihívásokat, ami teljesen más, tehát egy más típusú nyomás van az államokon vagy a résztvevőkön. A másik, amit te is említettél, ezekben a boldog béke években, ugye ami a 80-as, hát a 70-es évek végét már idevehetjük, de 80-as évek, 90-es évek, ami egy zseniális időszak volt, kulturális szempontból is, és sok minden más szempontból is, de gazdasági szempontból hozta azt a fajta összefonódást, illetve annak az elejét, amit most látunk. Tehát itt azért mindenki mindenkivel van, nincs olyan élesen elhatárolva Kína az Egyesült Államoktól, vagy Oroszországtól, miközben persze konfliktusaik is vannak egymással. És a harmadik pedig az a fajta kommunikációs közeg, amiben élünk, az a globalizált kommunikációs valami, amit lehet internetnek hívni tök egyszerűen, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. Tehát ez a három dolog markánsan megkülönbözteti ezt az időszakot a korábbitól szerintem.
Ez három nagyon jó ellenérv, de egyiket sem érzem igazából perdöntőnek. Ugye vegyük sorra, az első a klímaváltozás. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a klímaváltozás az emberiség nagy közös ügye lenne 2024-ben, és minden mást fölülírna, de szerintem nem így van. Tehát igazából gondoljunk bele, az Egyesült Államokban még a Bidenék alatt is igazából keveset tesznek, tehát ugye van ez a infláció csökkentési törvény, amiben próbálnak valamit költeni ilyen klímaváltozás elleni dolgokra, de hát a szakértők szerint ez is írtozatosan messze van még attól, hogy az Egyesült Államok bármilyen értelemben is a fenntarthatóság felé tartana. Az Egyesült Államok lakosságának a többsége még azt se feltétlenül fogadja el, hogy van klímaváltozás, de ha mondjuk Trump kerül hatalomra, ugye Trump kivonta az Egyesült Államokat a Párizsi Szerződésből, és hát a trumpisták egyáltalán nem tartják a klímaváltozást fontos dolognak, sőt Trump konkrétan azt mondta, hogy ez egy kínai hoax, egy kínai kamu, tehát én nem vagyok, az Egyesült Államokban egész biztos vagyok, hogy az nem egy fő stratégiai kérdés a klímaváltozás, minden másnak alá van rendelve, és ugyanez igaz Oroszországra is, tehát hogy a Putyin az arról híres, hogy ő azt mondta, hogy a klímaváltozás kifejezetten jót fog tenni Oroszországnak, hiszen melegebb lesz, kevesebbet kell költeni abban a hideg országban fűtésre. Tehát a kínaiak és az európaiak komolyabban veszik a klímaváltozást, ez igaz, de szerintem az amerikaiak és az oroszok nem, és nem érzem, hogy a klímaváltozás fölülírna más történéseket. Jó lenne, ha így lenne, de szerintem nem így van.
Nem egészen úgy értettem, hogy pozitív módon kontra érvez, hanem hogy egy markánsan különböző tényező, ami nyilván eszkaláló hatással is bírhat erre az egészre.
Pontosan rontja a helyzetet, tovább eszkalálja, mert hogy egy csomó országra még nehezebbé teszi a helyzetét, és ez akár rosszabb is lehet. Tehát elősegítheti egy világháború kialakulását.
Igen, tehát ebből a szempontból sajnos ez így van, azonban a másik oldalon azt azért mindenki belátja, hogy ez nem egy ország problémája, hanem ez minden ország problémája.
Ezt te belátod itt az intellektuális gondolkodásoddal, amikor nem vagy egy világhatalom vezetője, de szerintem ebből cselekvés politikai szinten nagyon-nagyon ritkán történik. De nézzük a második tényezőt, ugye azt mondtad, hogy az összeintegráltság foka, és ez nagyon jó érv, és nagyon erősnek is tűnt hosszú időn keresztül, tehát szerintem egy 10 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy hát nem létezik, hogy ezeket az országokat szét lehet bontani, ma pedig azzal foglalkozik egy csomó ilyen think tank, hogy ezt a kérdést vizsgálja, tehát elkezdtek hirtelen iszonyatos erővel kutatni ilyen integráltságokat, tehát hogy mondjuk mekkora a kölcsönös függés Kína és az Egyesült Államok között. Itt ugye olyanokról van szó, hogy mondjuk a munkaerő offshore-olása, tehát hogy a gyártás kiszervezése Kínába, de cserébe ugye a kínaiak nagyon függnek a nyugati csipektől, mert nem tudnak elég jó csipeket gyártani, de cserébe a nyugatiak nagyon függnek a kínai ritka földfémektől, meg nyersanyagoktól, és hogy szét lehet-e bontani ezt a függést. És ugye azt szerintem még azért egy eldöntetlen kérdés, hogy ezt Kína versus nyugat szempontjából szét lehet-e. Az én fejemben ez úgy 50-50 áll jelenleg, tehát hogy ugyanúgy meglátom azt, látom az esélyt arra, hogy ezt szét fogják bontani, mint hogy nem lehet szétbontani, szerintem ez meg nem dőlt el, de mondjuk az orosz-nyugati viszonyban ez a kérdés eldőlt. Tehát egy 10 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy nem lehet Oroszországot leválasztani a nyugatról és a nyugatot Oroszországról, hiszen kölcsönös függésben vannak, ez ugye egy sokkal szimplább sztori, fosziliseket ad el Európának Oroszország, és Európa pedig függővé vált az orosz gáztól és olajtól, na ez megszűnt. Tehát, hogy az adatok azt mutatják, hogy gyakorlatilag ezeknek a közép-európai csöves országoknak a kivételével senki más már nem vesz csöves gázt és olajat, hanem cseppfolyós gázt és olajat, cseppfolyós gázt vesznek máshonnan, tehát egy Európa nagy része levált Oroszországtól, nagyon minimális már a, tehát gyakorlatilag ez a két, és ugye cserébe pedig Oroszország nem jut hozzá európai technológiához, mert szankciók vannak, tehát szerintem az Oroszország-Európai Unió leválás az megtörtént, miközben azt gondoltuk volna, hogy nem tud, és a kínai nyugati leválás is történik, itt meg eldöntetlen szerintem, hogy ez meg tud-e történni.
Oké, de az orosz leválás az lényegében egy saját akaratból történt meg, és én azt gondolom, hogy az előzőekre építve ugyanolyan könnyen integrálható megint. Tehát én azért érzek egy elég erős akaratot arra, főleg Európától, hogy ez ne így legyen, ahogy egy korábban is megvolt a nyitás lehetősége, és itt akármilyen fura, itt egy emberen múlik, mondhatjuk ezt. Persze nyilván ez hülyeség, de azért kívülről meg a nagyképben igen. Tehát hogyha Putyin helyett egy másik típusú vezető kerülne oda, akkor azért lehetne egy csillapodás ennek a sztorinak, és megnyitni újra ezeket az ajtókat már nem olyan nehéz, mint első alkalommal.
Na itt már egy nagyon komoly ilyen történelmi filozófiai ponthoz érkeztünk, hogy Putyin az csak Putyin-e, vagy Putyin Oroszország-e. Mert ha azt mondanám, hogy mondjuk Putyin egy olyan politikus, aki Oroszországban nem népszerű, nincs mögötte támogatottság, hanem erőnek erejével elnyomja az oroszokat, akkor azt mondanám, hogy igen, de én azért azt gondolom, hogy Putyin mögött hatalmas támogatottság van Oroszországban. Nem véletlen az, hogy pont Putyin jött hatalomra, és úgy működött, ahogy. Tehát szerintem sokkal több organ.
Ez inkább hasonlít a 30-as éveknek a szélsőségessé váló, vesztes oldalon álló hatalmaknak a polarizációjához, de azért azt ne felejtsük el, hogy a közvéleménykutatások azok úgy hangzanak, hogy felhívnak telefonon, és még te mondtad, hogy megkérdezik, hogy támogatja Vladimir Putyint, és merd
azt. Persze, azt lehet mondani, hogyha mondjuk demokratikus választások lennének Oroszországban, demokratikus nyilvánossággal, érdemi verseny pártok között, akkor ez lehet, hogy másképp alakulna, de erre meg azt mondom neked, hogy az se véletlen, hogy nem így alakult, tehát hogy arra nagyon kicsi esélyt látok, hogy a közeljövőben, akár akkor is, hogyha mondjuk Putyin távozik, vagy meghal, vagy nem tudom, akkor is kicsi az esély arra, hogy Oroszországban egy olyan demokratikus közeg a közeljövőben létrejöjjön, ahol mondjuk megkérdőjeleződik Putyinnak a hatalma, vagy az ilyen iszonyatosan centralizált hatalmi struktúra. Lehet, hogy más valakinek fogják majd hívni ezt a szereplőt, de az, hogy mondjuk Oroszországban mondjuk ne afelé mennének a dolgok, hogy még nyugatellenesebbek lennének, még inkább kínai orientáció, és hirtelen azt mondanák, hogy gyerekek, igazatok van, ki kéne vonulnunk Ukrajnából, és újra megpróbálni Európa felé fordulni, demokratizálódni, együttműködni az európaiakkal, én erre nagyon-nagyon kicsi esélyt látok.
Tehát most ebben a pillanatban én is, de ez a hosszú ideig tartó agymosásnak és a különböző kontrollnak, dezinformációnak a hatása.
De a 30-as években nem ugyanez történt. Tehát, hogy mondjam, a japánok, akiket ma egy békeszerető nemzetnek tartunk, nincs is hadseregük, egy csomó ENSZ akcióban a abszolút jó oldalon állnak, és egy fejlesztő, békeszerető nép, az a Meiji restauráció után egy hódi pszichózisba lovalta bele magát, tehát hogy Japánban ez a japán imperializmus, ez komplett megőrítette az embereket, erről filmek tömkelege szól, hogy hogyan lett a japán psziché eluralva, vagy ez egy fokozatos ilyen átmenet volt, ahol elhitették több generációi Japánnal, hogy neked az a küldetésed, hogy meghódítsd Ázsiát, és aztán utána óriási bukás, Hiroshima, Nagasaki elvesztik ezt az egész birodalmat, és lesz belőlük egy nagyon békés ország, de ez mindig is így történik, hogy ezek a pszichózisok, ezek erősödnek. Tehát egy országban hosszú időn keresztül képesek arra, hogy egy társadalmat bevadítsanak egy pszichózisba. Oroszországban szerintem ma ez történik, tehát hogy a 80-as, 90-es években az történt, hogy be kellett látniuk, hogy ez a Szovjetunió történet a birodalmával együtt nem történik, egy belátás folyamata volt, ez beletorkolott a jelcini anarchiába, és utána azóta pedig szerintem egy ilyen újjáépítése a birodalomnak, és egy újabb ilyen orosz birodalmi pszichózis felépítése történt. És ez még szerintem azért ebben még van egy jó ideig, egy inkább eszkalációs történet, mint egy visszafordulási esély.
Igen, hát ez, sajnos ezzel egyetértek. Én csak mondtam, hogy a lehetőség, az elvi lehetőség az új nyitásra az megvan, és könnyebb, mint elérni szerintem, mint annak idején volt a második világháború után. Folytassuk innen, és erről beszélgessünk még. A újabb, vagy kiújult, vagy második hidegháború, illetve harmadik világháborút éljük-e, ez a témánk ebben az adásban is. Ez a második rész. Az előzőt azt megtaláljátok a Pogi Podcast és blog oldalán, Facebook oldalon, vagy a Spotify-on.